Hát kedves hallgatók, az első téma, amivel kezdjük a sorozatunkat, a teremtés kérdése. Azért kell a sorozatot ezzel kezdeni, mert maga a Biblia is ezzel a történettel kezdődik, az úgynevezett teremtés történettel. Felírtam a táblára, hogy a 66 könyvből álló Bibliában az első könyvnek, Mózes első könyvének a legelején található a teremtés történet, két fejezetet foglal ez le. Az első fejezetben olvashatjuk a vázlatos leírását a 6 plusz 1 napos teremtésnek, a második fejezetben olvashatjuk a 6. nap eseményeit. Vajon miért ez a szerkezeti beosztás? Azért, mert a Bibliának gyakori sajátossága, hogy először vázlatosan, röviden mondja el az eseményeket, és utána visszatér a legfontosabb mozzanatra. Az első fejezetben tehát elolvashatjuk a 6 napos teremtést, és hogy utána Isten a 7. napon miért nyugodott meg. A második fejezet nem megy tovább, hanem visszautal a hatodik napra, vajon miért? Mert a Biblia szerint Isten a 6. napon teremtette az embert, márpedig a földi teremtésnek a célja és a középpontja az ember volt, az ember teremtése volt. Ennyit röviden a szerkezetről. Nos hát, ha valaki nem ismeri a Bibliát és így a táblára tekint, akkor hajlamos lehetne ezt mondani, hogy miért ilyen röviden beszél a Biblia a teremtésről. Az ember kíváncsi, az ember érdeklődik, mi emberek szeretnénk fölfedezni a roppant nagy univerzumot, de a földi teremtésnek is a sok-sok csodáját. Hát ez egy fejezetben, pár versben aligha lehet benne részletesen. Vajon miért nem részletesebb ez a teremtés történet? Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ez mind igaz. A Biblia nem beszél részletesen a föld és az ember teremtéséről, de általában a teremtés kérdéséről sem. A Biblia egy témáról hallgat nagyon feltűnően. A föld teremtéséről, az ember megváltozásáról, újjászületéséről, újjáteremtődéséről itt a földön, és a végső időkben az ember, az emberiségnek az újjáteremtéséről, az örök életről. Ezekről a kérdésekről a Biblia nagyon szűkszavú. De ez nem annyit jelent, hogy a Biblia ne tudna erről többet mondani. Mindjárt meg fogjuk hallgatni a Bibliának az első 3 versét, egyelőre csak a fülünket szoktatva a bibliai szöveghez, meg fogjuk hallani azt, hogy ebben az egy fejezetben nincs semmi esetleges, semmi tétova. Nagyon határozott, biztos kijelentésekkel találkozunk. Ebben az első fejezetben egy ünnepélyes, komoly hangon szólal meg a Biblia, és elmondja azt, ami emberi értelemmel, emberi felfogóképességgel nem követhető annyira nyomon, de amit állít, az biztos. Szóval ez így volt. Ahogy elkezdjük olvasni a Bibliát, ez annyira hangsúlyos, annyira ünnepélyes, annyira komoly. Öntudatlanul is az ember arra gondol, igen, ez így volt. Először hallgassuk meg a Biblia első 3 versét héber nyelven, majd aztán németül, hiszen az első nagyhatású bibliafordítás Európában német fordítás volt, Luther bibliája, majd utána pedig fel is olvasnám ezt az első 3 verset magyarul. Mondom, egyelőre a fülünket szoktassuk a Bibliának az ünnepélyes, súlyos, megfontolt, komoly kijelentéseihez. Kérném szépen az első bejátszást.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-aretz hayta tohu va-bohu lo-choshech al pnei tohu. Ve-ruach Elohim marachevet al pnei ha-mayim. Va-yoma Elohim yehi oh. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht.
Tehát ez magyarul így hangzik, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. és mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Azt hiszem, hogy első hallásra is érezzük, hogy ezek mennyire megfontolt, mennyire súlyos és komoly szavak, és ezek után, ennyi bevezetés után szeretnék is rátérni arra, hogy ennek az első fejezetnek mik a leglényegesebb és a legrendkívüli tanításai. Egy fejezetben mondja el tehát a Földünk teremtését a Biblia, de ebben az első fejezetben nagyon sok lényegi, alapvető tanítás van meg. Csak néhányat ragadok ki ezek közül. Az első. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a semmiből teremtett. És nem csak, hogy a semmiből teremtett, hanem a puszta szavával teremtett. Mind a kettő egyaránt fontos. A Biblia szerint egyetlen egy lénynek van ilyen hatalma, hogy a semmiből teremtsen, és nem, mint valami a mitológiákban szereplő demiurgoszok vagy istenségek, akik úgy neki gyűrkőznek és valamit ugye létrehoznak, hanem Isten rendkívül könnyedén, mint aki minden törvénynek és elemnek az ura, a semmiből, a puszta szavával hívott létre mindent. Ha valaki ezen elcsodálkozik, és azt mondja, hogy hát ez emberi észre olyan nehezen felfogható, az ne törjön pálcát még a Biblia kezdete fölött, hanem én az előadások során azt szeretném önökkel érzékeltetni, és ezért kérek mindig táblát az előadásokhoz, hogy a Biblia más helyeit is kérdezzük meg az adott kérdéskörben. Tehát itt van Mózes első könyve első fejezetének elején, hogy Isten a semmiből teremt, a szavával teremt. Vessük fel most a kérdést, hogy a Biblia egyéb könyvei. Hiszen a Bibliában ezen kívül van még 65 könyv. A Bibliának van körülbelül 40 szerzője. A könyveit körülbelül 1600 éven keresztül írták. Ez egy óriási idő, ugye? Hogy vajon a többi szerző ugyanezt mondja erről a kérdésről? Néhány igehelyet írtam fel, már csak azért is, hogy ki tudjuk keresni a Bibliából, és szokjunk hozzá a rövidítésekhez is. Néhány igehelyet írtam fel ezzel kapcsolatban. Ha valaki előre lapos Zsoltárok könyvéhez, Mózes után körülbelül 5-600 évvel keletkezett Zsoltárokról van szó. A 33. Zsoltárban, ugye itt jelezzük a fejezetet, és a fejezet után pedig a verseket, a 6. és a 9. versben a következőt fogja megtalálni. Ezt mondja a Zsoltáríró Dávid, hogy az Úr szavára lettek az egek, és lehelletére minden seregük. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Figyeljék meg megint ezt a határtalan biztonságot, ezt az ünnepélyességet. Az Úr szavára lettek az egek, és az ő lehelletére minden seregük. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Ugyanazzal az eszmével van dolgunk. A semmiből Isten a puszta szavával hozott létre mindent. Ha előre lapozunk az Új Szövetséghez, és ott Máté evangéliumának a 8. fejezetét kezdjük olvasni, találkozunk a híres kapernaumi százados történetével. Egy római százados volt, aki annyira szerette a beosztottjait, szolgáit, egyáltalán nem az a keleti és hát ókori kegyetlen rabszolgatartó kényúr volt, hogy amikor az egyik szolgája beteg lett, akkor maga ment Jézus Krisztus elé, és kérte őt, hogy gyógyítsa meg a szolgáját. És a rendkívüli dolgot mondott Jézusnak, mert azt mondta neki, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy az én házamba jöjj. Csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. És utána még folytatta ez a kapernaumi százados, ezt olvassuk az 5-től a 10-ig tartó versekben, azt mondta Jézusnak, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. És ha én azt mondom az egyik vitézemnek, menj el, elmegy. És a másik azt mondom, jöjj ide, ide jön. És ha valakinek azt mondom, tedd meg, megteszi. És Jézus, amikor hallotta ezt az érvelést, a sokaságra tekintett, és azt mondta, bizony ilyen hitet nem találtam még Izraelben sem. Miért? Mert ez a százados megértette, hogy kicsoda az Isten, és Istennek milyen hatalma van. Ez a százados azt mondta, igen, én elfogadlak téged Isten fiának. Nem is kell eljönnöd a házamba, csak egy szavadba kerül, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert nekem is van erről tapasztalatom. Én egy százados vagyok, egy katonaember, és ha azt mondom a beosztottjaimnak, hogy ezt tegyed, azt tegyed, a puszta szavamra engedelmeskednek. Ez a százados nagyon jól látta, logikusan gondolkodott, szóval értelemmel gondolkodott. Hogyha az emberi világban a szónak van ilyen hatalma, akkor Istennél miért ne lenne a szónak ilyen hatalma, hogy a puszta szavára engedelmeskednek neki az elemek és a törvényszerűségek. És ha még tovább lapozunk a Bibliában a zsidókhoz írt levél 11. fejezete 3. verséhez, vagy a római levél 4. fejezetének a 17. verséhez, amit már nem tudtam felírni a táblára, olyan tökéletesen mondja ezekben Pál apostol, azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszédére teremtetett, és ami látható, az a semmiből állott elő. Így mondja nagyon határozottan, ez a pontos fordítása, a semmiből állott elő. És ha még tovább olvassuk a Bibliát, Péter apostol 2. levelében, a 3. fejezetben arról is tudósít bennünket a Biblia, hogy ez a teremtés kérdés az emberiség történelmében egy nagy vita kérdés lesz. És főleg az emberi történelem végén, mondja Péter apostol, sokan jönnek majd emberek gúnyolódva, csúfolódva, akik kétségbe vonják azt, hogy ilyen Isten van a világegyetem fölött. Elismernek majd az emberek egy Istent, akit maguk jónak látnak, egy olyan Istent, de olyan Istent, aki a semmiből teremteni tud, akinek a puszta szavára az elemek engedelmeskednek, ilyen Istent már nem akarnak az emberek elfogadni. És ez tömeges méretű lázadás lesz az Isten személye ellen. És ha valaki még a Bibliának az utolsó könyvéig is elér, Jelenések könyve 14. fejezetében azért olvashat 3 fontos üzenetről, amely közül az első éppen ez, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, és mindazt, ami a vizekben van. Tehát ez a rövid szemlével csak arra szerettem volna felhívni a figyelmüket, írhattam volna ide még 50 vagy 100 bibliai helyet is, de csak néhányat emeltem ki az Ószövetségből, az evangéliumokból, az apostoli levelekből, János apokalipsziséből, hogy a Biblia mindvégig föntartja ezt a tanítást. Tehát ez nem Mózesnek a speciális elgondolása volt, hogy így volt a teremtés, és nem másképp, hanem a Biblia mind a 66 könyve, ha beszél erről a kérdésről, ugyanúgy nyilatkozik. Tehát ez az első nagy tanítás a teremtés történetben. Isten a semmiből és a puszta szavával hívott létre mindent, és ez az embernek egy óriási, egy megnyugtató érzést kell, hogy adjon, hogy van, létezik egy olyan lény, aki a természet és a társadalom törvényei fölött van, mindezeket ismeri, ő maga hívta létre, de tökéletesen hatalma és uralma van ezeken. Hát, mivel tudnám illusztrálni ezt az első nagy tanítását a teremtés történetnek, egy zenei részletet választottam ki Mozart Requiemjéből. Mozart Requiemjében az egyik legrövidebb tétel a Sanctus tétel. A szent vagy mindenség Ura Istene, szóval ez a teremtő Isten dicsőítése, ez a tétel rendkívül rövid, alig 2 perces. Herbert von Karajan fogja vezényelni a berlini filharmonikusokat. Ebből hallgatjuk meg ezt a részletet. Figyeljenek fel a zenére majd. Hogyan tudja egy zeneszerző érzékeltetni a teremtés nagyságát? Hát vajon hogyan? Úgy, hogy nagy hangközöket fog lépni. Oktáv lépésekkel megy előre ez a 2 perces tétel, Sanctus, Sanctus, így megy előre, és a nagy oktáv lépések mutatják azt, hogy igen, szóval Isten egy egészen más lény. Isten egy világok fölött álló, egy hatalmas, mindenható, örökkévaló, bölcsességben végére mehetetlen lény, vagy az egész zenéből ez sugárzik, egyrészt azért, mert rendkívül rövid ez a tétel, és ami rövid, az mindig nagyon hatásos és erős, másrészt pedig a nagy hangközök miatt, ami szinte úgy lefesti és megjeleníti a teremtés nagyságát. A felvételen, főleg ilyen kazettás felvételen nem lehet egészen jól érzékeltetni, és nem a technika a rossz, hogy egy kicsit elmosódva fogják hallani a felvételt, itt egy óriási kórus szólal meg a zenekar előtt, és ezért lesz egy ilyen kicsit összemosódó a hatása, de mindezek ellenére merem ajánlani Mozart Requiemjéből, tehát a Sanctus tételt. Kérném szépen! Thank you. Nos hát nézzük ezután a második nagy tanítását ennek a teremtés történetnek. Hogyan tudnánk ezt nevezni? Én valahogy úgy nevezném, hogy a bibliai teremtés történet második súlyponti tanítása, hogy Isten bámulatos rendben hozta létre az elemeket. A teremtés elindult az élettelen anyagoktól, az elemektől, utána a növényvilág teremtésére került sor, aztán az állatvilágéra, és végül, amikor már minden megvolt, a hatodik napon az ember teremtésére. Szóval azért kell hangsúlyozni, mert bármely népnek a vallási hagyományát megnézzük, mitológiákat, mondákat, azt látjuk, hogy borzalmas összevisszaságban szólnak ezek a teremtés történetek. Ugye bizonyos istenekről, félistenekről olvasunk, akik hol így csináltak, és így jöttek létre a dolgok. A Biblia azt érzékelteti, hogy Isten pontos terv, pontos rendszerint hívta elő a dolgokat. Itt, ha eltetszenek olvasni ezt az első fejezetet, és látjuk, hogy minden napot külön lejegyez, hogy minden nap végén ott van ez a refrénként visszatérő elem, hogy lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Ez egy héber kifejezés, hogy este és reggel, ez mindig egy 24 órás napot jelent. Erre még az előadás végén kitérek, hogy mit jelent az, hogy Isten konkrét napok alatt hozott létre mindent, és hogy miért volt ez a Biblia szerint. Most azonban csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon elkülöníthető minden nap. És minden napnál olvassuk, hogy ezen a napon ez történt, azon a napon amaz történt. És végestelen végig olvassuk azt, hogy minden nap végén Isten látta, hogy amit teremtett jó, és a hatodik nap végén, amikor az ember is megteremtődött, akkor látta Isten, hogy minden igen jó. Istennek a legnagyobb öröme az emberben volt a Biblia szerint. Hadd mondjak el itt egy személyes dolgot. Amikor gimnazista lettem, kezembe adta valaki Poroni Török Emilnek a Bibliai Csodák című könyvét. Ez ugye a 60-as, 70-es években nagyon nagy hatású könyv volt, és ebben az első lapokon olvasni lehetett a bibliai teremtés történetről. És a szerző kezdott élcelődni és gúnyolódni a Biblián, hogy micsoda képtelen könyv ez a Biblia, mert hát ahogy előbb hallottuk és olvastam, a Biblia szerint Isten mindjárt az első napon létrehívta a fényt, a világosságot. És hogy lehet az, hogy csak a negyedik napon került sor a nap teremtésére? Hát íme micsoda ellentmondás, hogy először van a fény, a világosság, és utána a nap. Hát az egész mese és költészet, mondta a szerző. Én már persze akkor is gondolkoztam 10 éves koromban, hogy a régi emberek se lehettek olyan ostobák, hogy így gondolkozzanak, hogy most előbb fény, és utána a nap. De hát nem tudván eldönteni a kérdést, ugye én is magam is kételkedtem és tépelődtem ezen az egész dolgon, amit ez a könyv kifejezett. Aztán egészen váratlanul 1985-ben kezembe akadt a Természetvilága című magyar folyóirat, ez a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak a havilapja, mondanám tehát 1985-ben 12-es száma, és itt egy világhírű amerikai fizikus tanulmányát közli Viktor Weisskopf, akinek azóta egy könyve is megjelent magyarul, a tanulmány címe a Világegyetem eredete. Ez egy hosszú és szakszerű tanulmány, minthogy a csillagászathoz és fizikához annyira nem értek, elolvastam ugyan, de a végkövetkeztetésére voltam kíváncsi. A Világegyetem eredete. Figyeljék meg, hogy milyennek a cikknek a végkövetkeztetése. Ezt a cikket azzal a megjegyzéssel zárhatom, hogy a zsidó-keresztény tradíció, így nevezi ő a Bibliát, olyan módon írja le a világ keletkezését, amely meglepően hasonlít a mai tudományos modellhez. Mert korábban tudományos szempontból hibásnak tűnt azt mondani, hogy a világosság korábban jött létre, mint a nap. A jelenlegi tudományos felfogás azonban valóban feltételezi, hogy az univerzum kezdetben különböző sugárzással volt telített, már sokkal ezelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. És szólt az Isten, legyen világosság és lőn világosság. Ezt ugyan kihagyták a Bibliából, a cikk végéről, itt 3 pont van, de én a szerkesztőséget megkérdeztem, hogy miért van ez a 3 pont, és mondták, hogy 1985-ben még nem nagyon idézték ugye a Bibliát így egy tudományos cikk végén. De az eredeti angol cikk végén szerepel ez a Biblia vers. Nos hát, mit mond ez a fizikus? Igen, hogy Gúnyolódtak az emberek, élcelődtek ezen, hogy előbb van a világosság és utána a nap. A Biblia viszont nagyon jól tudta, hogy miért írta így, miért jegyezte így le a teremtést. A mai tudomány most jut el odáig, hogy azt mondja, hogy az univerzum különböző sugárzással telített lehetett már azelőtt, hogy a nap teremtésére sor került. Csak ennyit szeretnék hozzátenni ehhez a második ponthoz, hogy akkor, amikor olvasunk valamit, ez nem csak a Bibliával van, így mindennel így van, ne hamarkodjuk el a vélemény alkotást és az ítéletünket. Jól utána kell nézni minden dolognak, és ezt mindenkinek szeretném is a figyelmébe ajánlani. Otthon vegye elő a Bibliát, és sokszor, ötször, hatszor olvass el a teremtés történetet, és meg fogja látni, micsoda döbbenetes dolgok vannak ebben. Még csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Ez a teremtés történet a hatodik napnál elmondja, hogy Isten még arról is gondoskodott, hogy az ember milyen táplálékokat fogyasszon itt a Földön. És azt olvassuk az első fejezet végén, hogy Isten elsődlegesen az ember számára teremtett gyümölcsöket és maghozó füveket, mondja a fordításunk, vagyis gabonaféléket. Tehát az emberi táplálkozás két alapeleme a gyümölcsfélék és a zöldségfélék és a gabonafélék. Hány és hány értekezés és könyv jelent meg erről a kérdésről. Hányan és hányan vitatták a Bibliának a leírását, hogy a Biblia beszél arról, hogy mennyire egészségtenek a húsfélék, hogy a húsféléken belül is megkülönböztetéseket tesz, hogy vannak egészséges húsfélék, ezeket lehet fogyasztani, mint a borjúhús, marhahús, stb. De vannak olyan húsfélék, amelyeknek a fogyasztása kifejezetten káros az egészségre, és megmondom őszintén, én is sokáig gyanakodtam, hogy ez nem ez csak egy régi szokás volt, vagy a zsidó népnek volt egy ilyen elgondolása. Például, hogy a halak között is Isten megkülönböztetéseket tett, hogy vannak halak, amelyek egészségesek az emberi fogyasztásra, mások meg egészségtelenek. És ugye mit hoz az élet? 3 évvel ezelőtt egy angol kutatócsoport, egy komoly orvosi kutatócsoport felmérést végzett, halakat vizsgáltak, és kiderítették, hogy a Bibliának teljesen igaza van, mert azokat a halakat nevezi a Biblia egészségteleneknek, tisztátalanoknak, amelyeknek amelyek nem uszonyosok és pikkelyesek, mert azok a halak, amelyek uszonyosok és pikkelyesek, azok a bennük levő koleszterint, mintegy kicsapják ezekre a testrészeikre. Míg amelyek nem ilyenek, a koleszterint magukba hordozzák, és az ember elfogyasztva a koleszterint, ugye ismerjük már szinte egy mindennapi fogalom ez a koleszterin, ugye az érfalakra lerakódik, érszűkület, érelmeszesedés és egyéb más nyavaják, amelyektől a fél Magyarország szenved a mostani napokban is. Nos hát, érdemes volt 2000-3000 évig azt mondani, hogy a Biblia megalapozatlan könyv. Ki tudta Mózes korában, hogy mi az, hogy koleszterin? Ki tudta 3500 év előtt, hogy ennek milyen orvosi és milyen biológiai sajátosságai vannak? De a Biblia mindjárt az első fejezetének a végén beszél erről a kérdésről is. Ezért szeretném az önök figyelmét arra felhívni, hogy minden igazi gondolkodásnak, értelmes, tisztességes emberi keresésnek egyik alapfeltétele, hogy ne ítélkezzünk gyorsan. Ezt a Biblia így mondja, ne gyorsalkodjál a száddal a beszédre, légy késedelmes a haragra és a szólásra, de légy készséges a hallgatásra és az értelmes kutatásra. De ezt a második pontot is szeretném érzékeltetni egy zenei feldolgozással. Joseph Haydn-nak a 18. század végén írott nagy oratóriuma a Teremtés. És hogyha idéztem a fény történetét, a fény és a napnak a viszonyát, most szeretném itt is megmutatni, hogy a művészetek is milyen csodálatos módon tudják a Biblia lelkét kifejezni. Amikor ahhoz az eseményhez ér Haydn az oratórium legelején, hogy a fény születését kell neki ábrázolnia, hát vajon zeneileg ezt hogyan tudja ábrázolni? Meghallgatjuk majd ezt a részletet, először egy recitáló szóló lesz, amely elmondja, hogy kietlen és puszta volt a föld, még nem volt világosság, és utána jön egy kórus, amely szép lassan elmondja, hogy és mondta az Isten, legyen világosság, és lett, idáig egybefüggően mondja, és lett, és akik a zenét ismerik, zeneelméletet, zenetörténetet tanultak, azok füllel is érzékelni fogják, egy késleltetett zenei szerkezet jön, egy szűkített szeptim akkord jön, késlelteti a zeneszerző, és mondta az Isten, legyen világosság, és lett, vibrál szinte a levegő, mert elhallgat a zene, és világosság, és ki fog törni a világosság, mint hogyha a szemünk előtt ömlene szét a világosság, hogy a teremtés és a teremtés történetet nem az irodalom, vagy nem a képzőművészet, hanem legfőképp a zene tudta érzékeltetni, mint Mozart a Sanctusban, vagy mint itt Haydn a Teremtés című oratóriumában. Azt ugye talán nem is kell mondanom, hogy azért 18. századi zeneszerzők, mert akkor a fizikóteológia, a felvilágosodás, egyáltalán a természet szeretet, a fénynek egy bizonyos kultusza hozzájárult ahhoz, hogy egy bibliai részletet is ilyen tökéletesen tudjanak kifejezni. Tehát hallgassunk bele most Haydnnak a Teremtés című oratóriumába, kérném szépen a harmadik részletet. Első fejezet 26. versében ezt olvassuk, teremtsünk embert a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Miért ez a többes szám? Ez olyan királyi többes, mint hogy szoktuk mi is a hétköznapi beszédben ezt alkalmazni? Nem. Mert a Biblia mindjárt az első fejezetében beszél a három isteni szeméről. Különálló, valóságos három isteni szeméről. Az Isten től az atyától indult ki az egész teremtés terve. De már ott volt a lélek, lebegett a vizek felett, olvastam a második versben. És ki volt még ott, akire azt mondja a Biblia, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ismét csak hadd hívjam fel a figyelmüket, hogyha a Bibliát továbblapozzuk, erre a kérdésre is választ kapunk. Mert János evangéliuma első fejezet az a híres prológus, amely így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ez így folytatódik, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát a Biblia egy másik könyvében azt mondja, hogy az Atyán és a Szent Lelken kívül ott volt Krisztus az ige, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Aztán, ha tovább olvasunk Pálnak a Kolossé levelében, ezt találjuk szintén az első fejezetben, hogy Isten Krisztus által és őre áll nézve teremtett. Tehát nem írtam fel itt több bibliai helyet, csak ezt a kettőt, de van több is. Teljesen nyilvánvaló ebből, hogy a teremtés közvetlen végrehajtója, az ember teremtésének közvetlen véghezívője Jézus Krisztus volt. Ez a Bibliának egy nagyon elfelejtett tanítása. Miért? Mert már a IV. Század végén, amikor a kereszténység történetében megfogalmazták a krédót, amit azóta is nagyon sokan mondanak, és mint hitvallást ugye ezt el is mondják Isten tiszteleteken, már ez a krédó így kezdődik, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Csak az Atyának tulajdonítja a teremtést. Már ez egy súlyos torzulás volt, ami nem véletlenül a IV. Század végén fellépett a kereszténység történetében, mert a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy bár az Atyától indult ki a teremtés gondolata, és a lélek is ott volt, de az ember teremtésének a közvetlen végrehajtója Jézus Krisztus volt. A Biblia szerint Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem teremtő is. A Biblia szerint az a valaki adta az életét oda az emberért, mint megváltó, mint kezes, mint áldozat, aki teremtő volt, aki az ember teremtője volt. És ennél a harmadik nagy tanításnál most nem zenét vagy nem irodalmat idézek, hanem itt van most a logikai helye annak, hogy bemutassam a képzőművészet történetének az alkotásait, amelyen nagyon jól fogjuk látni, hogy a középkor derekáig mennyire Krisztust ábrázolják, mint teremtőt, és nagyon jól fogjuk látni, hogy a reneszánszban a 15.-16. század fordulóján valami megváltozik, és Michelangelóval, Raffaellóval és a többi itáliai mesterrel megjelenik az Atya, mint kizárólagos teremtő, ami ennek a torzulásnak a képzőművészeti uralomra jutása volt. Kérném szépen tehát most a vetítést. A 11. századtól tekintjük át napjainkig a témának a feldolgozását. Először egy 11. századból való kárpitot, fali kárpitot látunk, nem tudom, hogy mindenki látja jól. Az úgynevezett gerónai fali kárpitot középütt látjuk Istent, itt is Krisztus vonásait hordozza, aki jobbját fölemeli és baljában könyvet tart a kezében, és ugye egy ciklikus ábrázolással van dorunk, tehát körbe-körbe látjuk a teremtés egyes jeleneteit, a nap teremtését, az állatok teremtését, az ember teremtését. Ez a ciklikus teremtés ábrázolás, ez rendkívül kedvelt volt a középkorban. Nem csak fali kárpitokon ábrázolták ezt, hanem régi kora középkori templomoknak a belső tetején is lehet látni a ciklikus ábrázolásokat. Mehetünk most tovább, mindenféle művészeti ágból veszünk részleteket. Ez például Pízának, az ottani katedrálisnak a domborműve kapuja. A középkorban ezeken is ciklikus ábrázolásban fejezték ki a teremtés egyes jeleneteit. Tehát nézzük meg, hogy a kapu egyik szárnyán lehet látni az állatok teremtését, Ádám teremtését, Éva teremtését itt balra középen, a paradicsomi fának a történetét ott jobbra középen, fönt aztán a kiüzetés jelenetét és a következményeket. Kérném szépen kinagyítva is ezt, a 12.-13. századi, itt jobban látjuk talán balra lent, tehát Éva, ahogy Ádám oldalbordájából hívja létre az Úr, jobb oldalt a következő témánkat, amelyről 4 hét múlva lesz szó, és fönn pedig a paradicsomi bűnbeesés és kiüzetés történetét, és az az Isten, aki itt bal oldalt van, megint csak Jézusnak a tipikus vonásait hordozza. Mehetünk tovább, ugyanennek a kapuszárnak a másik oldala az új szövetség történeteivel, tehát a Mária és József menekülésével, Jézus fellépése, ugye Keresztelő Jánosnál, Jézus halála és balra Júdás csókja. Mehetünk tovább. A párizsi Szent Chapelle-t látjuk kívülről, 13. századi királyi kápolna. Mehetünk a belső termébe is a következő képen. Ez az alsó terem, és itt látható egy dombormű, ezt kérem a következőben. Ez Éva teremtése, ahogy az Úr Ádám, az alvó Ádám testéből, mint egy kiszólítja Évát. Tetszenek itt is látni, hogy ez az Úr meglehetősen Krisztus vonásait hordozza, tehát egy fiatal és a szokásos Krisztus ábrázolásokkal egyedített személy. Menjünk tovább. Itt látunk egy 13. századi domborművet a Chartres, tehát franciaországi katedrálisról. Nagyon érdekes és a képzőművészet történetében elég ritka ábrázolás. Az a címe ennek a domborművenek az ember, mint Isten elgondolása. Jobb oldalt látjuk Istent, itt is Krisztust fedezhetjük fel, és bal oldalt tőle pedig Ádámot, ahogy megszületik, ahogy Krisztus életre hívja, és a saját arcvonásaihoz hasonló személyt hív életre. Ennek a Chartres katedrálisnak nézzük a következő domborművét, ez talán még csodálatosabb, ahogy megint Isten, de ismét Jézus Krisztust látjuk azonosítva felfedezni ebben az ábrázolásban. Ugye a bal kezét áldón Ádám fejére teszi, és mint egy az álomból, a nem létből a létbe szólítja, tehát ő általa és őre nézve teremtettek. A 13. 14. századig ez teljesen világos volt, és ezt a képzőművészet is kifejezte, hogy igen, Jézus Krisztus, mint teremtő. Menjünk tovább. A 14. században is általános ez a felfogás. Egy német mesternek, Bertram mesternek 1379-es sorozata van előttünk, amely most Észak-Németországban, Hannoverben látható. Az aranyozott háttér jelzi a gótikának a festészeti tipikus vonását, ugye az arany háttér az isteni örökkévalóságot jelképezi. Ez az első kép, Bertrám mester első képe, Isten, ahogy megteremti a napot, megint csak Krisztust látjuk, egy 14. századi német festő beállításában. Menjünk a következő képére, ez egy egész sorozat, hogy az égi testekben ugye a holdat és a csillagokat hívja létre a nap mellett. Mehetünk tovább. Az állatok teremtése. Mehetünk tovább. És ugyanezt látjuk a 14. század végén a híres ötvös mesternek az alkotásán, amely ma a firenzei Porta del Paradiso-t díszíti. Ghiberti, ugye ez a híres ötvös mester, a paradicsom kapuja, ugye ez is egy két szárnyas kapu egyik táblája, egy ciklusba vonja a teremtéstörténet ábrázolását, tehát balra lent Ádám teremtése, jobbra lent Éva teremtése, aztán a bűnesed balra középütt, és fönn pedig az isteni világ, amely mindvégig őrködik a teremtés minden egyes részletén. Tehát kinagyítva is kérem, ez Éva teremtése. Bal oldalt látjuk, hogy ez is inkább Krisztus vonásait hordozó Isten, akit Ghiberti megformázott a Porta del Paradiso bronzkapuján. És most átlépünk a 16. századba, egy német illusztráció az állatok teremtéséről, ez egy nagyon egyszerű metszet, de menjünk tovább és nézzük meg, hogy az első teljes német Bibliának már a címlapján is a teremtés történet ciklikus ábrázolásával van dolgunk. Ugye Luther fordítása, látjuk ott a rövidítését Mart Lut, és az illusztrátor pedig Lukasz Cranach volt. Most lapozzunk bele ebbe a Bibliába, és nézzük meg, hogy itt a 16. században sajátságos módon valami megváltozik. Itt van a földi gömb, ugye egy kicsit stilizáltan ábrázolva, az Éden közepén Ádám és Éva, és az egész teremtés fölött most már egy olyan Isten van, az Atya, akit a 16. századtól fogva, mint kizárólagos teremtőt érzékeltetnek, és amiről azt mondtam, hogy nem egyezik meg a bibliai teremtés történet leírásával. Mert az Atyán és a Szent Lelken kívül a teremtés legfontosabb szereplő és közvetlen véghezivője maga Jézus Krisztus volt. De menjünk a 16. század más alkotásához is. Ez csak egy rövid epizód, Bruegelnek a Paradicsom című képe. Ezt azért vetítem le, mert egy igen sikerült festmény, kompozíció szempontjából egy nagyon drámai és sűrített ábrázolás. Nézzék meg, hogy a festmény elején a növényi és az állati vegetáció dúsan tenyésző sokasága van itt, és mint egy bepillantás, mint hogyha egy ablakon pillantanánk be, látjuk hátul a paradicsomot, az Urat és Ádámot és Évát, hogy felhívja a figyelmüket a jó és gonosz tudásának a fájára, amelyről a következő előadáson szeretnék részletesen beszélni, ez semmiképp nem fér már bele ide. Tehát azt érzékelteti Bruegel, hogy itt van ez a csodálatos harmónia, a csodálatos teremtés, de ott fog eldőlni, hogy az ember tud-e uralkodni ezen, hogy nem engedje be az ember egy idegen hatalmat, az ember kezébe helyezi Isten a földet, a világot, és sajnos az ember fogja átjátszani a földet, a világot a rossz kezére. Menjünk tovább, és most nézzük meg Raffaellónak az ábrázolását a vatikáni stancákról. Itt már látjuk, hogy az előbbi Krana képhez hasonlóan inkább már az Atyaistennek, annak az ősz, nagyszakálú Atyaistennek a vonásait hordozza, ami persze emberi gondolkodás terméke és stilizálás eredménye, de itt a 16. század elején látjuk, hogy a reneszánsz hatására a Bibliát laicizálják, szekularizálják, és önálló módon dolgozzák fel, úgyhogy a bibliai összefüggéseket néhol felbontják, és egészen más tartalommal telítik meg. Raffaello után jöjjön most a mester, hiszen Raffaello mestere, egyik mestere Michelangelo volt. A Sixtus kápolnát látjuk, ez egy összkép, ugye, amelyet részben Michelangelo, aztán Botticelli fejezett be. Most kérnék szépen a mennyezetről egy képet. Itt látjuk a mennyezeti freskókon Michelangelónak a híres teremtés sorozatát, balról jobb oldalra megy ez. Ez egy összkép, és most szeretném kinagyítani az egyes részleteket. A megfestése ugye valóságos csoda volt, ilyen magasban szinte állandóan fekve, sokszor az ecsetet a szájában tartva festette Michelangelo. Ezeket a ma már sajnos repedésnek indult freskókat éppen most rekonstruálják, és japánok fényképezik le, illetve ők szerezték meg a terjesztésnek a jogdíját. Az első tábla az ég és a föld kettéválasztása. Hatalmas, monumentális művek ezek, technikailag csodálatos alkotások, Michelangelo művészetének a csúcspontjai, de én most nem áradozni szeretnék Michelangelóról, ezt már megtették előttem sokan, Tolnai Károly például a híres Michelangelo monográfiájában. Én most csak azokra a mozzanatokra hívnám fel a figyelmüket, amelyekben megmutatkozik, hogy itt a 16. században a teremtés történetet ábrázolják, de már nem a Biblia szerint, hanem már egy bizonyos emberi eszme és elképzelés szerint. Itt van ez az ősz, hajó és szakálú Isten, meglehetősen energikus, tehát nem a szavával, hanem inkább a mozdulataival és az erejével teremt. A következő részleten is ezt fogjuk látni, ezt kérem most. Ez a nap teremtése, nézzék meg, összevont szemöldök, egy szigorú tekintet, szinte úgy rendelkezik, igazgat, parancsol, és az égi szenériában megjelennek a görög-római mitológia egyes szereplői is. Kérném a következő képet, rendkívül híres kép, de először arra szeretném felhívni a figyelmet, ami ott a jobb szélén van, az egész mitológia bejön, tehát a Bibliával egyenértékűnek tünteti fel az a mitológiai stábot. A híres Ádám teremtése freskón is vegyük észre, hogy ugye óriási ereje van ennek a képnek, hatalmas technikai gazdagsága, a színeknek a visszafogottságában rejlő dinamikája, de itt is látjuk azt, hogy Isten mindössze átadja az életet, szóval nem a semmiből hozza létre Ádámot, átadja az életet. Ádám szinte ugyanarra a szintre kerül, mint az Úr a Teremtő. Talán a kinagyított részletet is kérném erről, hiszen az egyik legnagyobb találata ennek a beállításnak, a két kéznek a találkozása. Nézzék meg a baloldali, szinte lelohadt kezet, amelyben még nincs élet, és ettől az érintéstől, a jobboldali kéznek, ettől az energikus érintésétől lesz élet. Hát így keveredik itt a Bibliának a tanítása, amely valóban nagyon szépen van ezen benne, hogy Isten az élet forrása, és életet adni egyedül ő tudhat, de a mitológiák tanítása is, hogy Isten nem a semmiből, hanem csak átadva az életet, az élet szikráját hívja létre Ádámot. Menjünk tovább, és itt még az Éva teremtése, ugyanaz az Atyaisten stilizálás, tehát itt már eltűnik a képzőművészet történetében Krisztus, mint teremtő. És később látjuk, hogy ennek milyen következménye lesz. Ennek is egy kinagyítását szeretném kérni, az alvó Ádám. Sok-sok megjegyzést lehetne fűzni, nagyon, nagyon megragadó a finomság, a báj és a monumentalitás sajátos keverékei Michelangelo művei. Michelangelo lelkébe egyébként az lát bele, aki nem csak a freskóit, nem csak a szobrait csodálja, hanem aki a szonettjeit olvassa, a költészetben vallott közvetlenebbül önmagáról. Menjünk tovább, és nézzünk meg, hogy a 20. században hogy ábrázolják a teremtést. Szalai Lajos, Amerikába szakadt magyar grafikus és festő, 1965-ös teremtés sorozatából Isten megteremti az állatokat. Egymás mellett vannak a legkülönfélébb állatok, mert a Biblia szerint a teremtés hajnalán nem volt diszharmónia, az állatok nem falták fel egymást, Isten nem pusztulásra teremtett senkit sem, hanem életre. Ezt fejezi ki ez a békés együttlét és szinte az állatok felvonulása. És még egy utolsó ábrázolást is kérnék. Ernst Barlach, akinek a Mózes szobrát láthatják az Ózdi programnak az elején. Ernst Barlach ábrázolása 1921-ből, Isten megnyugvása a 7. napon. El lehet ezen a metszeten gondolkodni, Isten, aki megnyugszik a teremtés roppant műve után, de Ernst Barlach már a bűneset utánra is tekint, és azt mondja, Isten, aki visszadöbben attól, hogy az ember hogyan választott és mit hozott a földre, ezzel zárom a képzőművészeti ábrázolások sorozatát, hogy majd a következő előadáson folytassam. Most azonban még egy negyedik pontra kérném a szíves figyelmüket. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, mint említettem, egy negyedik pontot is szeretnék felidézni, miután az előző pontban tehát tisztáztuk azt, hogy ki is volt a teremtés közvetlen véghezívője. A negyedik pontunk és az újabb kérdésünk pedig ez, talán a legfontosabb, és nagyon sok ember küszködik ezért a bibliai teremtés történettel, hogy miért így teremtett az Isten. Jó, hogy szóba állunk most a Bibliával, nem akarunk gyorsan ítélkezni, meg akarjuk vizsgálni a Biblián belül, hogy a Biblia maga mit mond erről a kérdésről, de miért ez a 6 plusz 1-es teremtés? Emlékezem arra, hogy amikor én legelőször álltam így emberek előtt, és ezzel a témával kezdtem Budapesten egy sorozatot, akkor így kezdtem a meglehetősen nagyszámú hallgatóságnak, azt mondtam, kérem, egy sorozat indul most, amely szeretne becsületes, tisztességes lenni. Én mindenkinek azt tudom mondani, hogy 50%, hogy van Isten, és 50%, hogy nincsen. Ez mindenkinek megfelel, mint kiindulópont, ugye? Gondoljuk végig mind a két eshetőségnek a következményeit. Ha nincs Isten, akkor az egész 6 plusz 1 napos teremtés történet egy emberi kitalálás, mese, legenda, bárhogy nevezzük is. És ezzel a kérdéssel is intézhetjük. De, ha szóba állunk azzal a kérdéssel, hogy létezik egy olyan Isten, akiről a Biblia beszél, akkor kezdjünk gondolkodni, és tegyünk fel kérdéseket. Például ilyeneket. Isten megteremthette volna a Földet, ha létezik. Ha létezik, megteremtette volna a Földet egy szempillantás alatt? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert ha létezik egy olyan lény, akit Istennek lehet nevezni, az egy szempillantás alatt mindent létrehozhatott volna. Második kérdés. Létrehívhatta volna a mi Földünket mondjuk évmilliók alatt, vagy évszázezredek, vagy évtizezredek alatt? Ahogy most a tudomány mondja, hogy ennyi kellett a Föld kialakulásához. Én azt mondom, hogy igen. Mert ezt ő tudhatta, hogy miért nem egy szempillantás alatt, és miért évmilliók alatt. De most jön a harmadik kérdés, hogy a Biblia miért nem ezt a kettőt mondja. Mert a Biblia sem nem mondja azt, hogy egy pillanat alatt hívta létre az Isten a Földet, sem nem mondja azt, hogy hosszú folyamat által alakult ki a Föld, és teremtette volna Isten a Földet. Pedig ha az egyiket mondaná, ha a másikat, ugyanúgy érthető lenne, nem? A régi ember is megértette volna ezt egy szempillantással, vagy hosszú folyamat által. De a Biblia miért mondja azt, hogy Isten 6 konkrét napon át teremtett, és a 7. napon megnyugodott? Kedves hallgatók, a legfontosabb visszahivatkozást írtam ide a táblára. Itt is teletölthettem volna a táblát, meg sok táblát még visszahivatkozással. De a Bibliának az egyik legközéppontibb részét, a 10 parancsolatot írtam a táblára. Tudnék, a 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezetében, a 4. parancsolatban szó szerint visszahivatkozik a teremtés történetre, amikor a 4. parancsolatban ezt mondja. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap a te uradnak, Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy sem magad, se feleséged, se lányod, se szolgáló lányod, se senki, aki a te kapuidon belül van. Mert, és most jön a megokolás, mert 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és folytatódik tovább ez a parancsolat. Tehát mi következik ebből az összefüggésből? Az következik, hogy Isten teremthetett volna egy pillanat alatt, teremthetett volna évmilliók alatt, de Isten azért teremtett pontosan úgy, ahogy azt a Biblia elmondja, mert Isten mintát, példát akart adni az ember számára, hogy milyen legyen az emberi élet. Hogy az emberi életnek egy alapvető jellegzetességét ragadja meg a teremtés történet, hogy az emberi életben, kérem szépen, az a legalapvetőbb, hogy az idővel mi hogy bánunk. Ugye szoktuk mondani, hogy az idő pénz, meg az idő mennyire fontos, de a mi egész erkölcsi felfogásunk nem veszi komolyan az időt. Pedig ez egy alapvető dolog, hogy az ember az időt hogyan hasznosítja, hogyan használja fel. És Isten úgy adott az ember számára törvényt az idő felhasználására, hogy saját maga cselekedetével pecsételte meg ezt a törvényt. Azt mondva az embernek, hogy ember munkára, tevékenységre vagy teremtve. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Nagyon szép ez a kis minden ott. Az ember minden egyes tevékenységében legyen becsületes, tisztességes, kitartó. Erről majd nagyon részletesen szeretnék beszélni az évvégi utolsó előadásunkon, hogy mit is jelent a munka etika a Biblia szerint, ami Magyarországon nincs nagyon. És a világ kevés országában is nagyon kevés emberről lehet elmondani, hogy ez az ember egy megbízható ember. Ez egy becsületes ember, mert amihez hozzáfog, az véghez is viszi. Amit megcsinál, az meg van csinálva. Ugye ettől szenvedünk, hogy mindenki csinál valamit, de nem azt, amit kellene, vagy nincs befejezve, vagy nem arra a célra van, és kiderül, hogy rossz, ócska, használhatatlan. Ugye erről majd részletesen fogok beszélni az utolsó előadáson. 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat, de az életed 1/7 részét teljes pihenésre használ. Teljes pihenésre. A Bibliának ezt a tanítását szintén részletezem, a Biblia elmondja, hogy egy teljes napot szálljon erre az ember. Mert mi emberek nem igás barmok vagyunk, vagy nem egy taposó malomban őrlődő lovak, hogy éjjel-nappal dolgozzunk. Mi nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a szembesítésre, az eredményeknek értékelésére, és szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre, és ezt csak nyugalomban lehet megcsinálni. Ez úgy nem lehet, hogy éjjel-nappal lótunk, futunk, dolgozunk, ha ezt megszereztük, akkor a másikért. Szóval ezt az egyszerű dolgot az Istennek így kellett az ember számára megpecsételni, hogy én az Isten is így tettem, amikor a te földedet létrehoztam. Ez egy törvény a számodra. Hadd mondjam el önöknek, hogy szidjuk a mai világot, hogy egy törtető, rohanó, izgatott világban élünk, de aki foglalkozott történelemtudománnyal, irodalomtörténettel, mint hogy én is próbáltam a múltba visszatekinteni, én azt láttam a kutatásaim során, hogy az ember a saját maga eszéből soha nem biztosította a maga számára a 7. napi nyugalmat. Soha. Nézzék meg az egyiptomi történelmet. Ugye 10 napos beosztást csináltak. Nézzék meg a görög történelmet. Voltak ünnepnapok, de csak a rabszolgatartóknak, meg a kiváltságos embereknek. A rabszolga az minden nap fogta a gáján a rudat, hogy evezzen. És a római történelem, és mehetünk tovább egészen a középkoron át a mai világig ezt az egyszerű dolgot, hogy ez egy törvény, hogy az emberi élet időbeosztása, a munka és a pihenés ritmusa milyen legyen, ezt az ember soha önmaga számára nem biztosította, a mai nap se biztosítja. És a Biblia azt mondja, hogy ez az emberi életnek legalapvetőbb kategóriája, és aki ezt nem tiszteli, az a valóságban Isten sem tiszteli. Mondhatja az ember magáról, hogy ő vallásos vagy istenhívő, de gyakorlatilag semmi különbség nincs egy ateista ember meg egy vallásos ember között, hogyha ilyen alapvető törvényszerűségeket nem tisztel egy magát vallásosnak tekintő ember. Mert az egész Bibliának egyik középponti tanítása az, hogy az életet törvények vezérlik. Én megfogom ezt a dobozt és leejtem. Ez itt a Földön a gravitáció nehézkedési erő törvénye szerint csak erre esik, igaz? Mit gondolnának rólam, hogyha arról tartanék előadásért, hogyha ezt elengedem, majd fölfelé fog esni, ugye? Hibban bolondnak tartanának, ha ilyenről beszélnék. Na de nem csak a fizikai életben vannak törvényszerűségek, 2×2=4 törvényszerűségek, az erkölcsi életben ugyanilyen törvényszerűségek vannak. Hát ha valaki állandóan törtet, lohol, nem engedi meg magának a pihenést, fizikailag, lelkileg, szellemileg nem töltekezik fel, az az ember elhasználódik. Annak az embernek magának se lesz boldog élete, és más emberek számára se tud boldogságot nyújtani. Ez a teremtés történetnek a negyedik, most röviden negyedik, de az egyik legfontosabb tanítása. És ez az, amire az embernek nagyon oda kell figyelnie. Mert az a vita, hogy most az Isten hogy teremtett és hogy nem teremtett, akadémikus vita. Erről a Biblia azt mondja, ott voltál, Jób könyve, ott voltál. Ki volt ott közülünk? Fölteszi a kérdést a Biblia, hogy hát ha te olyan okos vagy ember, és ha te azt mondod, hogy racionalista vagy, hát egy racionalista annak hisz, amit lát, tapasztal, mér, elemez, ott volt valaki? Jobbot szólítja meg az Isten, hogy ott voltál, amikor a világnak alapot vetettem? Szólj és taníts engem! Isten azt mondja, hogy igen, ez volt a teremtés. 6+1 nap. Ez nem költészet, ez nem mitológia, ez nem jelkép. Ez valóságos dolog, mert az emberi életnek egy alaptörvényét vonta meg az Isten, a munka és a pihenés, a tevékenység és felüdülés, testi-lelki felüdülésnek a harmóniáját. Ez a harmonikus, igazi emberi élet. És ezzel az előadás befejezéséhez érkezve, minden előadás nyitott előadás lesz, hiszen a következő téma, mint egy láncszem illeszkedik majd az előzőbe. Ismét egy zeneművel szeretném bezárni az előadást. Haydn-nak a Teremtés című oratóriumából egy nagyon szép kórusrészet, amely a teremtésen és a teremtett világon, annak szépségén örvendezik. Ilyen volt a Föld, amikor Isten létrehozta. Igen jó. A következő alkalomra, akik szívesen járnak el ezekre az előadásokra, nem csak a művészetért, hanem a közös együtt gondolkodásért, nagyon szeretném kérni őket, hogy az első két fejezet után olvassák el a harmadik fejezetet. Ugye az egész két lap. Nem nagy mennyiség. A harmadik fejezetet fogjuk a következő előadáson elemezni. Tudnék, milyen kérdés tolakszik fel most belőlünk, ha mindez ilyen szép volt, ha minden tökéletes volt, akkor hogyan jelent itt meg a rossz? Akkor miért van annyi kín, fájdalom, betegség, gyűlölködés, háború, és legfőképp miért van a halál, ha Isten mindent az életre hívott elő?